Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük azt, hogy vajon a karácsonyi szilveszteri időszakban turisztikai célból vannak-e olyan magyarok, akik utaznak, lehet-e egyáltalán utazni, vállalható egyáltalán az, hogy elmenjünk pihenni, és tényleg pihenés lesz belőle, vagy pedig egy igen drága olyan kanossa, amely során nem tudjuk majd, hogy mikor érünk haza, és utána pedig a karantén vár minket. Úgyhogy ezeknek jártunk utána, érdemes lesz az elkövetkezendő egy órában velem tartaniuk. Nos, hölgyek, urak, természetesen nagyon komoly korlátozások vannak mindenhol. A külügyminisztérium nem javasolja a turisztikai célú külföldre utazást, de általánosságban senki nem javasolja most, amikor tombol a vírus helyzet. Ugyanakkor vannak olyan országok, ahová korlátozottan különböző korlátozásokkal, de beengednek turistákat, és olyan országok is vannak, olyan üdülőhelyek is vannak, ahova még negatív PCR-teszt sem kell, és karanténkötelezettség sincsen. Ez persze nem érinti a visszaérkezést, nem érinti azt, hogy kevés a repülőjárat, bizony, hogyha valahol át kell szállni, akkor ismételten lehetnek problémák. Tehát az biztos, hogy mindenkinek azt tanácsoljuk mi utazáshoz valamelyest értő, vagy legalábbis tapasztalt emberek, hogy ha külföldre akarnak utazni, és egészségben, biztonságban szeretnék ezt megtenni, mindenképpen várják meg, ha tehetik, a koronavírus második hullámának a végét. Nyilvánvalóan ide nem tartoznak az áruforgalmi, gazdasági utazások, és adott esetben talán a rokonlátogatások is csak módjával, tehát az egészség és az emberi élet a legfontosabb, emiatt oda kell ezekre figyelni. De hogy ezt a többség így gondolja, az is mutatja, hogy jó páran kitettek a már megkezdett téli nyaralásukról, pihenésükről fotókat a különböző közösségi portálokon, és hát azt látjuk, hogy bizony azért a hozzászólások jelentős része az nem arról szól, hogy gratulálunk nekik, hanem inkább azt mondják, hogy a vírus idején kérdéses, hogy vajon mennyire felelős döntés ez, de hát azzal együtt, hogyha valaki utazni vágyik, és betartja a szabályokat, akkor hogyha otthon vállalja utána a karantént, vagy ott kint az összes szabályt betartja, akkor elvileg semmilyen jogszabályi akadálya nincsen annak, hogy elutazzon bizonyos helyekre. De hát egyáltalán mi történik most a nagy üdülő paradicsomokban, milyen ott az élet, lehet-e oda utazni? Tájföld még korábban megnyitotta a határait a külföldi turisták előtt úgy, azzal, hogy szállodában, karantén szállodában kell eltölteni egy időt, majd azt követően lehet kimozdulni, és utána nyilván felfedezni a szigeteket, vagy ott élvezni a napsütést. Kedves barátom egy tájföldi országgyűlési képviselő, és ő éppen most küldött egy videót arról, hogy megrendezték például a Táj Sejem fesztiválját. Nagyon régóta szervezi már ezt, és láttam a képeken, hogy azért itt vannak rendezvények Tájföldön, vannak események, maszkban vannak a résztvevők, amikor az átadó ünnepségek történtek, ilyen díjátadás is volt, akkor is maszkban voltak az emberek. És egy másik, szintén tájföldi ismerősöm, ő egy magyar fiatalember, aki ingatlan forgalmazással foglalkozik, és egy nagy ingatlan céget vezet Tájföldön, Pattaján. Ő is tett fel képeket. Ezeken a képeken azt láthattam, hogy a tengerparton is bizony a szokásos esti vacsorát feltálalják. Ugye van egy kis sziget nem messze Pattajától, Kosszametnek hívják, itt esténként leterítenek a tengerpartra szép szőnyegeket, oda tesznek kellemes kis ilyen szőnyegszerű foteleket, 7 óra tájban nagyjából, és aztán elkezdődik a tűztánc, tűztáncot járnak ott, és a turisták, a vendégek pedig finom falatokat ehetnek, és lényegében az összes vendéglő a homokba terít meg. Nos, ez nem tűnt el, tehát ugyanúgy láttam a felvételeken, amelyek a héten készültek, hogy maszkban vannak azért az emberek, nem terítik olyan sűrűre le ezeket a szőnyegeket, de bizony vannak emberek a homokban, ott szokás szerint elköltik a vacsorát, tehát nem zártak be úgy, mint adott esetben Közép-Kelet-Európában jó pár helyen. Ugyanakkor, hogyha közeli célpontokat nézzük, azt látjuk, hogy Szlovákia meg bezárkozott, az üzleteket is bezárják. Ott is van egy szabály egyébként, hogyha valakinek valamilyen dokumentuma lejár, akkor 3 hónapig automatikusan meghosszabbodik. Tehát ez alapján ugye még láthatjuk, hogy a különböző gépjárműveknek a kötelező felülvizsgálata sem történik meg. A drogériák, az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak talán ezek maradnak nyitva, de egyébként Szlovákia meglehetősen komolyan beszigorít. És azt is látjuk, hogy jó pár európai ország így tesz. De hát, ha már üdülőparadicsommal kezdtem, ugye Tájföldet néztük, akkor nézzünk más üdülőparadicsomokat. Dubajba eljuthatunk például, itt pihenhetünk, vakációzhatunk, tehát ebből a szempontból azért vannak lehetőségek. Az amerikai térségben Costa Rica például ide el tudunk utazni, és lényegében vannak is olyan magyarok, egy család utazott el, akik Costa Ricát választották. Aztán a Dominikai Köztársaság itt most éppen beszigorítottak, de még egy héttel ezelőtt még lehetett utazni, vagy másfél héttel ezelőtt. Folyamatosan változnak a szabályok a világban, azért nagyon fontos, hogy a műsornak ebben a szakaszában is ezt hangsúlyozzam, hölgyeim és uraim. Tehát most azt látjuk még, hogy vannak, igen, léteznek olyan helyek, ahova el tudunk menni úgy, hogy kisebb tortúrával megússzuk. Persze más kérdés, hogy amikor hazajövünk, vagy akár az utazáskor, átszálláskor mi vár ránk, de ez változik. A Kanári-szigetek esetében például nagyon érdekes, hogy a Kanári-szigetek belső kormányzata enyhített, hiszen várják a turistákat a decemberi időszakban, ilyenkor hagyományosan nagyon sok vendég érkezik. Ugyanakkor ezt az enyhítést felülírta utána a spanyolországi központi kormányzat, tehát egy egyszerű teszt is elég lett volna a belépéshez, tehát lényegében külön előre gondoskodni akár nem is kellett volna bizonyos esetekben, de nem, nem így lesz, hanem ugyanúgy 72 óránál nem régebbi PCR teszttel lehet bemenni a Kanári-szigetekre, mert a spanyolországi központi kormányzat így döntött. Ez csak példa arra, hogy lényegében úgy gondolták sokan, hogy akkor talán a reptéren is, ha csináltatni lehet tesztet, akkor ezzel tulajdonképpen gyorsan elindulnak majd útnak esetleg, és akkor mégiscsak ott vakációzhatnak, aztán azért ennél szigorúbb azért a rendelkezés, tehát mégsem olyan egyszerű, de egyáltalán turisztikai célból lehet utazni, és ez is érdekes és fontos, hiszen nagyon sok olyan ország van, amelyik egyáltalán nem fogad más országból turistákat, és nagyon sok országban a belföldi turizmus is már lényegében nem létezik, hiszen bezárnak a szállodák, bezárnak a vendéglátóhelyek, és egyre másra, egyre több helyen még kijárási tilalmakkal is számolni kell. Tehát azt tanácsolom, hogy utazás előtt közvetlenül, meg a tervezésekor is, még ha bárki egyáltalán azt mondja, hogy el akar utazni, akkor mindenképpen tájékozódjon, hiszen akár napi szinten is változhatnak a szabályok, a szigorítások pillanatokon belül jönnek, néha jönnek a feloldások, tehát eléggé nehéz most azt mondani, hogy ide utazhatsz, ide nem. Jelen pillanatban én a hét közepi helyzetet mondom, nyilván hétvégére változhat bármi, tehát azért mindenképpen előtte tájékozódjanak, mielőtt útra kelnek, ha egyáltalán úgy döntenek, hogy önök mindenképpen utazni fognak, még a vírus idején is. Érdekes egyébként, hogy miben bíznak például az utazás közvetítő irodák, amelyek azért 4 hónapja bevétel nélkül hisznek és bíznak abban, hogy majd előbb-utóbb visszajönnek a turisták. A legtöbb helyen, hiszen említettem itt kivételeket, ahova esetleg valamilyen módon el lehet még utazni turisztikai célból, de a legtöbb helyen ott a tavaszi időszakban lesz csak nyitás, és a májusi időszak az, amiben bíznak például az utazás közvetítő irodák, és azt gondolják, hogy akkorra talán már tudunk utazni, és a nyári szezonban pedig szinte mindenki bízik. A magyar szállodások közül sokkal beszéltem, egy részük azt mondja, hogy reménykedik abban, hogy már nyáron meg májusban lesz szezon, a még optimistábbak pedig azt gondolják, hogy március 15-e már az lesz az időszak, amikor fogadnak turistákat. Hát abban, hogy január 11 után utazgathatunk, ami hát ugye most még nem dőlt el persze, azt senki nem gondolja a jelenlegi vírus helyzet, a jelenlegi egészségügyi helyzet alapján. Nagyon sok turista központ, bár nem fogad vendégeket, de megpróbál az interneten kapcsolatot teremteni a leendő utasokkal, és különböző virtuális túrákat szervez, virtuális túrákat tesz közzé az interneten. Horvátország nagyon sok látnivalója, települése, szigete is így dönt. Például Opatia környékén, ugye gyönyörű a karácsony, nagyon szépen díszbe öltöztetik az emlékeket. Most egy virtuális sétát lehet tenni Opatia városában, és át lehet élni a tengerpart legszebb adventjének a hangulatát. De Olaszországban is számos helyen virtuális túrákra hívják az utazni vágyókat, az Egyesült Államokban pedig itt több ilyen túrát is szerveznek. Egyébként érdekes, hogy az USA-ban az éttermesek nyílt levélben a kongresszustól kértek gyors segítséget. mert hogy a választadó amerikai vendéglős csak egy kutatásban kiderült, 87%-ának rendkívüli módon leesett a forgalma, és több mint 10 000 étterem bezárt az USA-ban, úgyhogy a maradék még nyitva tartó éttermek nagyon sürgős segítséget szeretnének az Egyesült Államokban, mert hogy a vendégek, a turisták, és itt a belföldi turistákra is gondolnak, azok elmaradnak, és egyébként is kevésbé mozognak az emberek, úgyhogy mindenképpen arra számítanak, hogy majd az Egyesült Államok központi segítséget ad nekik. Meséltem már a műsor első részében arról, hogy ha valaki mégis úgy dönt, hogy nekivág turisztikai célból a világnak, akkor egyáltalán mehet-e mondjuk olyan helyre, ahol karantén nélkül megúszhatja, vagy esetleg egyáltalán be tud utazni úgy, hogy nyaralni, pihenni megy, telelni megy. Nos, vannak azért ilyen helyek, de az is biztos, hogy manapság igencsak kalandos egy utazás, ezért hát a külügyminisztérium is azt javasolja, és az utazási szakértők is azt javasolják, hogy ha lehet, akkor próbáljuk meg most megvárni már azt az időszakot, amikorra remélhetőleg levonul már a második hulláma a koronavírusnak, hogy mi lesz utána. Nos, ez nagyon érdekes kérdés, és az is érdekes, hogy mikorra lesz vajon olyan helyzet, hogy már akkora tömegeket be lehet oltani valamilyen vakcinával, valamilyen oltással, hogy megindulhasson a normális turizmus. Ez még annyira a távoli jövő, hogy a turisztikai világszervezet, az úgynevezett turisztikai világtanács például, amely a nagy nemzetközi iparági szervezetekkel szokott különböző javaslatokat kidolgozni, azt mondja, hogy ezt, ha megvárja a turizmus, az óriási károkat okozhat, úgyhogy noha elismerik, hogy a közegészség ugye legfontosabb, de mégis mi hamarabb helyre kellene állítani az idegenforgalmat, még akkor is, amikor folyamatban van közben az oltóanyagok kiszállítása és maga az oltási folyamat az országokban. Az elismert, globálisan elismert közös tesztelési rendszert kellene létrehozni szerintük a különböző légikötőkben, és ezeken a helyeken indulás előtt gyors szűrést kellene végezni, tehát ugyanúgy, ahogy az átvilágítás is megtörténik, a biztonsági átvilágítás az utasok esetében, meg a podgyásznál is, ugyanúgy a teszt is egy állandó mechanizmus kellene, hogy legyen a tesztelés, ha valaki megérkezik egy repülőtérre. Tehát egyfajta repülőtéri biztonsági teszteléssel próbálják a légi utazásokat egészségügyi kockázatmentessé tenni. Egységes egészségügyi és higiéniai protokollok. Hát ezt nehéz megvalósítani, hogyha megnézzük azt, hogy hány olyan ország van, ahol fontos bevételi forrás jelent a turizmus. Azért azt gondolom, hogy ezen országokban olyan hihetetlenül nagy a szakadék, mondjuk egy japán metró aluljáró illemhelye, és mondjuk egy észak-afrikai ország hasonló helyek között, azt kell mondanom, hogy nem teljesen azonosak a higiéniai protokollok, hogyha ezt mondom, akkor azért olyan nagyot nem tévedek, azt gondolom, és hát tréfát meg hasonló jellegű megjegyzéseket félretéve, tehát óriási szakadékok vannak, az biztos, úgyhogy minden esetre ezt gondolják helyesnek ahhoz, hogy meginduljon az idegenforgalom. Egyértelmű kockázatkezelési rendszerek kellenek, és hát nyilván a szabályozást is egységesíteni érdemes, ezt már csak én teszem hozzá, de talán a legnagyobb újítás, amit javasol a szervezet, az úgynevezett utazási igazolványok bevezetése. Ezek a digitális utazási okmányok a javaslat szerint lényegében az oltással párhuzamosan már működhetnének, tehát ahogy elkezdik oltani az embereket a vakcinázással, együtt már adhatnának különböző utazási igazolványokat ki valamilyen szervezetek. Hát arról nem esik szó a javaslatban, ha jól néztem, hogy pontosan ki és mikor adná ki, valószínűleg a hivatalos hatóságok az adott országban, és hogyha valaki még nem kapott oltást, akkor ezzel az igazolvánnyal tanúsíthatná, igazolhatná, hogy tesztelték őt, és igazoltan nem fertőznek, és akkor lényegében az idegenforgalmi helyeket fel lehetne keresni ilyen utazási igazolványokkal. Hát ez nagyjából a javaslatnak a lényege, ezt már csak én teszem hozzá, hogy azért hát érdekes, hogy meddig érvényes egy ilyen utazási igazolvány, hiszen az idegenforgalomnak az a lényege, hogy sok ember találkozik a turistaközpontban szerte a világból, és lehet, hogy mindenkinek van utazási igazolványa, de hogyha egy valakinek nem, akkor utána az összes többi már dobhatja ki az utazási igazolványát, alig ha nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet, hogy csiszolni kellene még ezen a javaslaton, de az biztos, hogy legalább van javaslat, van ötlet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne minél hamarabb beindítani az idegenforgalmat akkor is, amikor még folyamatban van a vakcinázás, folyamatban van az emberek beoltása szerte a világban. Azzal együtt, bár kétségtelen, hogy a turisztikai világtanács sokat tesz azért, hogy mi hamarabb beindulhasson az idegenforgalom, egyelőre még azt látjuk, hogy Európa szigorít. Ugye a műsor első részében már szó volt arról, hogy vannak olyan helyek, ahol azért már tudunk turistáskodni, szigorú protokoll mellett sok helyütt, de azért tudunk. Vannak olyan helyek is, ahova bemehetünk akár negatív PCR teszt nélkül is, és pihengethetünk a tengerparton, de azért, hogyha Európát nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony egyre másra jönnek a szigorítások. Franciaországban is emelkedik az esetszám, a kórházban ápoltak száma ugyan csökkent, de egyre több megbetegedést diagnosztizálnak, úgyhogy lényegében volt egy 6 hétig tartó általános karantén Franciaországban, aztán ezt éjszakai kijárási tilalom váltotta fel. Minden esetre a kulturális intézmények és a vendéglátóhelyek nyitását egyelőre nem engedélyezte a kormány, úgyhogy nem egyszerű itt sem az idegenforgalmi szektornak a léte. Bár hozzáteszem, itt azért ugye a többi szektor nagyon jelentősen megdobja a GDP-t, úgyhogy arányaiban hiába jön ide Franciaországba évente a legtöbb turista egy hagyományos esztendőben, akár 80 millió is, azzal együtt mégsem olyan nagy szám a GDP-ben az idegenforgalmi bevétel, mint mondjuk Egyiptom esetében, ahová azért abszolút értelemben meg jóval kevesebb vendég megy. Szlovákiában lényegében szinte mindent bezárnak, úgyhogy az ünnepek idején ezzel próbálják megoldani a vírus terjedését, és hát talán megoldás is valamilyen szempontból, hát majd utána meglátjuk, hogy mi a jó megoldás, hozzáteszem. Olaszország is ezt a megoldást választja, vagy ezt a megoldási lehetőséget. December 24-től január 3-áig szinte teljes Olaszországot lezárják. Ez azt jelenti valószínűleg, hogy kijárási tilalom lesz, egésznapos kijárási tilalom az ország egész területén, december 30 és január 3 között, valamint december 24-e és december 26-a között leállítják a kereskedelmet és a vendéglátást is. De az már bizonyos, ez ugye tervezett, és hát tudjuk jól, hogy napi szinten változhat bármi. December 21-től életbe lép a tartományok közötti közlekedés tilalma. Úgyhogy ez az utolsó olyan hétvége, amikor még lehet utazni. Mindenki arra számít, hogy Olaszországban a repülőtereken, a vasútállomásokon és az autósztrádákon is nagyon nagy lesz a forgalom. A vásároló utcák pedig meglehetősen népesek azért már sok helyen, nos, itt is korlátozott számban engedik majd be ezekre is az embereket a karácsony előtti időszakban. Az északkeleti Veneto tartományban december 19 és január 6 között minden nap délután 2 órától lezárják a tartományt. Délelőtt minden működni fog, délután viszont leállítanak mindent. Tilos lesz a városok, települések közötti közlekedés, és a tartomány külső határait is lezárják. San Marino köztársaság ugyanakkor az ünnepek alatt feloldja a korábbi korlátozásokat, és az ünnepek idején szabad lesz a mozgás, vendégeket is lehet fogadni. Lengyelországban december végétől január közepéig országos karantént léptetnek érvénybe, hogy megakadályozzák nemcsak, hogy a második hullám további növekedését, hanem inkább így fogalmaztak, a koronavírus járvány harmadik hullámát akarják elkerülni. Egyelőre úgy tűnik, hogy január 17-ig teljesen bezárnak a szállodák, ugye szolgálati utak, üzleti utak esetében lehetett vendégeket fogadni, de most ez sem lesz majd lehetséges ebben az időszakban, és a bevásárlóközpontok is újra bezárnak a karácsonyi szezont követően, a patikák és az élelmiszerboltok és a drogériák lesznek nyitva. A sípályák sem működhetnek egyébként ebben az időszakban. A karácsonyi ünnepek előtt viszont Lengyelországban nem terveznek kijárási korlátozásokat. Több mint 133 ezer járatfoglalást töröltek az indonéziai Balira, ahol nagyon sok turista telelt egy hagyományos időszakban, és magyarok is vannak ott egyébként, egy kedves ismerősöm is már hosszú ideje ott vakációzik, kint rekedt, és úgy gondolta, hogy ott a koronavírusos időszakot jobb eltölteni egy olcsó szállodában, ahol gyönyörű úszómedence mellett koktélokat szürcsölgethet. Ugyanakkor Balin a kormányzó kikötötte, hogy kizárólag negatív PCR koronavírus tesztekkel érkezhetnek belföldi turisták a szigetre, mert hogy a Bali szigetén a belföldi turizmus azért erős Indonéziában. Korábban elegendő volt, hogyha gyors tesztet csináltat valaki, és azt meg is lehetett tenni nagyjából $10 összegért. Balit júliusban nyitották meg a belföldi turizmus előtt, ugyanakkor a koronavírusra fertőzöttek számának hirtelen emelkedése miatt egyelőre elhalasztották a terveket, hogy külföldről is fogadjanak vendégeket a szigeten, de, mint említettem, az itt rekedtek, itt maradtak, azok itt tudtak továbbra is tartózkodni, tehát nekem is onnan ismerősöm, aki még, amikor lehetett utazni, Balira utazott, és ugye mai napig ott van, ugyanakkor az újabb turisztikai célú beutazást egyelőre tiltják. Egyébként csak nem 16 ezer fertőzést regisztráltak eddig Balin. Hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogyha bárhova menni szeretnének, akár Európán belül, ami nagyon nehéz lesz egyáltalán, azt gondolom, akár egy távolabbi tájra, mindenképpen közvetlenül előtte is tájékozódjanak, hiszen nagyon gyorsan változnak a szabályok a járványügyi helyzet függvényében, intézkednek a kormányok. És az is kétségtelen, hogy azért sok olyat hallottam, hogy megpróbálnak Magyarországra hazajutni valahonnan a világból, és bizony nagyon izgalmas történetek sokaságát hallottam, hogy hogyan sikerült valakinek hazaérkeznie Magyarországra a rokonokhoz, olyanok közül, akik külföldön élnek tartósan. Egyébként még egy Svájc-Budapest túra is igencsak kalandos, hogyha valaki ilyenkor koronavírus járvány idején akar családlátogatásra indulni. Tehát nem véletlenül ajánlják azt a hatóságok, hogy ki kell húzni ezt az időszakot, minél kevesebb esély legyen arra, hogy még tovább tartson a járvány, és még több legyen a fertőzött. Bizony, nehéz annak, aki mindenképpen turistáskodni szeretne manapság a világban, de azért vannak olyan helyek, ahol még mindig a tengerparton pihengetve tölthetjük el a napjainkat turistaként. És hát az is biztos, hogy igazából most a vírussal való küzdelem és a szigorítások, ezek jelentik a mindennapjainkat, de az is kétségtelen, hogy már nagyon várják az utazási szolgáltatók, az idegenforgalmi irodák, hogy végre lehessen utazni, lehessen pihenni. Egyébként sokszor beszéltünk már a délkelet-ázsiai, vagy az amerikai úti célokról, arról, hogy ott milyen nehéz, amiatt, hogy nem tudnak jönni a vendégek, de vannak azért Afrikában is nagyon népszerű települések, üdülőhelyek, ahol igencsak megérzik a turisták hiányát. Most itt van például Észak-Afrika, Marokkó, Egyiptom, lényegében Tunézia, hiszen Hamamettől Monasztirig a turisták hiánya nagyon nagy gondokat okoz a helybelieknek. Ráadásul itt azért nem olyan erős az ipar, emiatt a GDP jelentős százalékát teszi ki a turizmus egy normális évben. Ennek az a következménye, hogy most rengetegen még inkább elszegényedtek. Afrika más részei közül, Dél-Afrika, ugye erős az ipar, itt gyémántbányászat, stb. Tehát azért ide is rengeteg turista érkezik alapesetben, akár csak a híres kaszinóvárosba, Sun Citybe, akár Johannesburgbe, Johannesburgba, vagy éppenséggel Durban környékére. De mégis itt is azért tovább folyik az élet, tovább zajlik minden, és nincsenek olyan nagyon-nagyon nagy nehézségek, mint azokon a helyeken, ahol tipikusan turista falvak alakultak ki. Zanzibár szigetének is van tipikus turista települése, van egy olyan település is, Kizimkazi, ahol delfincsalád költözött az ottani öbölbe, és ebből hosszú éveken keresztül megéltek a helybeliek, csak nem 1000 tengeri emlős hancurozik a környéken. Hát most nyugodtan hancúrozhatnak, tehát őket nem fogják zavarni a figyelőhajók, az biztos, de az is kétségtelen, hogy a sok-sok vendégház mind üresen áll, amit ide építettek. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy Zanzibár régen önálló volt egy időben, és külön szultán irányította hosszú ideig, most Tanzániához tartozik, de elsősorban ide jönnek a vendégek és a Gorongoro kráter környékére, meg a szafari parkokba Tanzániát illetően. Hófehér tengerpartot képzeljenek el, korallzátonyoktól szegélyezett kellemes langyos vizet, és maszáj harcosokat a tengerparton. A legtöbb szállodában maszáj harcosok a biztonsági őrök, mert hogy a maszájok a legkeményebb, legerősebb férfiak a helybeliek szerint, és ugye nem mellesleg azért is, mert hogy turista látványosságnak sem utolsók. Tradicionális öltözetben vigyáznak a turistákra, ilyen piros lebernyek, és hát természetesen láncsa van a kezükben, és hát most nekik is bizony vissza kellett menniük nagyon sokuknak a falvukba, és nem pedig a turista paradicsomokban tudnak viszonylag jól keresni, helyi mérce szerint jól keresni. A pole-pole azt jelenti, hogy nyugi-nyugi, a Hakuna Matata pedig, hogy semmi probléma szuahéli nyelven, és jellemző egyébként a helybeliekre, hogy nagyon nyugodtak, mindent ráerősen, lassan, kényelmesen csinálnak. Ez az oka talán annak is, hogy most azért nem mondhatjuk azt, hogy kétségbe estek, egyszerűen visszamentek a településükre. Zanzibár egyébként nem csak üdülő paradicsom, és azért emiatt számíthatnak mindenképpen komolyabb bevételekre, és nincsen olyan nagy gond, ugyanis az itt termesztett fűszernövények szinte minden háziasszony konyhakredencének a polcán megtalálhatóak. A szegfűszek, a citromfű, a bors, a sáfrány, a fahéj, hogy csak néhányat említsek, de az is érdekes, hogy még az itteni termesztő helyeknek is a forgalmán részben meglátszik az, hogy mindenki gazdasági gondokkal küzd, mert egy picit csökkentek, és hát a turisták még hagyományos esetben mindig meglátogatták ezeket a területeket, és azonnal vásároltak, tehát ilyen értelemben még szintén nem egyszerű a dolguk. A kaszia egyébként a fahéjat helyettesítés, abból is sok készül Zanzibáron. Az egyetlen ma is működő ősi város Kelet-Afrikában egyébként a sokak szerint Stone Town, kőváros, nem egy bonyolult név, mert hogy itt vannak olyan házak, amelyek fehérre mosott koralfoszlányokból épültek, egy labirintusszerű az egész település, tele kanyargó utcákkal. És itt van a csodák palotája is, amit alapesetben turisták látogatnak, most üres. Egyébként az emeletes épületet Bargas bin Said szultán építette 1883-ban, és a helybeliek sokáig nem hittek a szemüknek, mert a házban lift működött, és vezetékes víz szolgálta a szultán és rokonai kényelmét. Aztán a csodák palotája turista látványosság lett, most a lift nem működik, a csapból nem folyik a víz, úgyhogy ez sem olyan happy endes történet, de a rengeteg kis üzlet is mind-mind várja a látogatókat, hogy végre jöhessenek. Van bazár is Stone Townban, és ott is főleg a turisták vendégeskedtek, mert azért a helybeliek már tudják, hogy mikor kell kimenni a halpiacra, vagy hová. A csodák palotája mellett és a múzeumi részen a tradicionális zanzibári ágyat is meg lehet tekinteni, és ha majd jönnek a turisták, akkor megnézhetik, hogy milyen óriási a fekvőhely a tradicionális zanzibári ágy alatt. Erre állítólag azért volt szükség, hát nem állítólag, ezt azért igazolták is kutatók, tehát nem csak a helyi idegenvezető mesélgeti, mert hogy az ágyat először birtokba vevő ifjú házasokat az úgynevezett szomó segítette a nász éjszakán, ami általában az anyóst jelentette. A lányoknak ugyanis szüzen kellett férjhez menniük, és hát elméletileg a házasságkötés napjáig semmit sem tudtak a szexuális kapcsolatokról. Aztán az esküvő előtt a mennyasszonyt megfürdették, testét hennával kifestették, illatos olajokkal végigkenték, majd szép ruhákat adtak az arára, és utána a tapasztalt, idősebb hölgy elmagyarázta a lánynak, hogy mit kell tennie, és a nász éjszaka idején bebújt az ágy alá, és hát figyelte, hogy mi történik, hát nyilván azért a jó ízlés határain belül, és nyilván, hogyha megtörtént, aminek meg kellett történnie, akkor pedig nagy volt az üdvrivalgás, mert hogy a szomó feladata volt az, hogy utána az ágytakarót megmutassa az ajtó előtt tömegesen vár a rokonságnak, akik utána nagy bulit csaptak, és örömújongásban törtek ki. Minden esetre ezt az érdekességet maximum az Inforádió hallgatói hallhatják most, mert hogy turista a zanzibári csodák palotája melletti múzeumban nem nagyon van, de azért az biztos, hogy mondom, a fűszer növény ültetvények valamelyest enyhítenek a gondokon. Zanzibár egyébként Kelet-Afrika rabszolga kereskedelmének központja volt, rengeteg szolgát vittek Indiába és az arab területekre, tehát ez elsősorban ezt a piacot szolgálta ki, bármi szörnyű is ilyet mondani, és a másik part szakaszról pedig ugye vitték Amerikába szegényeket, és hát szörnyű kínok közt sínylődtek, általában az elfogottak 6%-a maradt csak életben, úgyhogy nagyon durva dolog volt itt akkoriban. A kereskedelmet sokáig a szultánok irányították. Zanzibárat eredetileg a portugálok hódították meg, aztán az angolok kötöttek egy egyességet az ománi szultánnal, hogyha a szultán megállítja a franciák előrenyomulását India felé, akkor cserébe az angolok megszerzik az araboknak Zanzibárt. És ezt be is tartották, úgyhogy hosszú ideig szultánok uralkodtak Zanzibáron. Aztán a 19. század második felében eltörölték a rabszolgaságot, egyébként főleg az angol közvélemény miatt, tehát ezt is a felfedezők újságírók érték el, mert hogy Dr. Livingstone beszámolt az itt tapasztalt rémségekről, és a nagy felháborodás után végül is megszüntették a rabszolgaságot. A turisták egy hagyományos évben a hihetetlenül gyönyörű tengerpart miatt is érkeznek a szigetre, mert hogy gyönyörű fehér homokról beszélhetünk, de mellette azért jó Zanzibár, mert tényleg történelmileg is érdekes, tehát hogyha valaki szereti a kultúrát és az érdekességeket, akkor itt valóban viszonylag biztonságban meg tudja ezeket hallgatni, látni, és még az árusok sem fogják feltétlenül lerohanni, mert errefelé azért egy kicsit más a kultúra, bár eladni azért szeretnek, ha van kinek, és nincs koronavírus járvány. Megnéztük már, hogy egyáltalán most két ünnep között lehet-e bárhova utazni, beszéltünk már a szigorításokról. A legfontosabb nyilván az egészség és az emberi élet, vigyázzanak nagyon magukra, és hogy azért a készülődés adventi hangulatban tényleg nagyon jól teljen. Néhány érdekes, izgalmas történetet azért elmesélek olyan helyekről, ahol meleg van szinte mindig, és hófehér a homok, és a vízparton lehet lubickolni. És ezt megtehetik a turisták is akkor, ha éppen nincsen szigorítás a koronavírus járvány miatt. A Maldív-szigetek például ide tartozik, és nagyon érdekes, hogy mi mindenre lehet fogadni a valaki turista itt a Maldivon. Ilyen például a rákfuttatás, ugyanis a rákok előszeretettel bújnak üres csigaházakba, és ezeket magukkal hurcolják mindenhova. Már-már olyanok, mintha a rákoknak eredetileg is lett volna házuk. Bizonyára, akik a tengerparton sokat vakációztak, láttak már ilyet. A helyiek vagy 50-et ilyen csigaházas rákból összegyűjtenek, és mindegyik rák hátára ráírnak egy számot. Aztán minden játékos kiválaszt egy számot, vagyis egy rákot. Ez persze pénzbe kerül, ez a fogadására. Este aztán, amikor minden versenyzőt eladtak, kezdődhet a rákfuttatás. Először is rajzolnak egy nagyjából 3 méter átmérőjű kört. A rákokat egy zsákból kiborítják középre, az a rák nyer, amelyik a kör vonalán áthalad, és ezzel együtt a ráfogadó szerencsés viszi el a fődíjat. Egy alkalommal kis hián magyar kézbe került a főnyeremény, mert hogy fotós barátom rákja megindult, és némi tépelődés után nagy iramban elkezdett a kör közepéből kifelé szaladni. Elment a kör vonaláig, ezt krétával rajzolják fel a padlóra, de lehet fadarabbal is a homokba vésni. És kedves barátom Attila nagy örömújongásban tört ki, és oda tette a rák elé a lábát, nehogy az tovább rohanjon a szurkoló tömeg közé, mert félt, hogy agyontapossák szegény állatot. De később kiderült az a szabály, hogy a ráknak át kell haladnia a körvonalán, nem elég azt érintenie, elérnie. Ha eltapossák, a szomorú dolog, de a nyereményt nem befolyásolja. Úgyhogy egy másik játékos rákja szép komótosan átbattyogott a vonalon, úgyhogy ezúttal is a németek győztek. Érdekes és furcsa dolog, hogy sport lett abból, hogy a nyulak mozgására és ugrására a skandináv országokban játékból fogadjanak. A nyulugratás annyira népszerű lett, hogy elterjedt a 70-es években Svédországból, és az egyik egyetemi tanítványom foglalkozott a témával, remek összeállítást készített a fura versenyekről. A nyúlugratás olyan, mint a lovas díjugratás kicsiben, és a szabályok is hasonlóak, csak hogy itt van külön magasugrás és távolugrás. A versenyzők dolga csupán annyi, hogy végigvezessék a nyúlukat az akadálysoron, minél kevesebb megtorpanással és minél kevesebb levert rudat hagyva maguk mögött. A díjugratáshoz képest nagy könnyebbség a versenyzőknek, hogy 1,5-2 méter helyett 28-50 cm közötti az akadályok magassága, tehát a pálya látszólag egyáltalán nem ijesztő, persze erről a nyulak véleményét is érdemes lenne megkérdezni. A felsőbb osztályokban pedig vízesárok is van, ha a nyúl belesik a vízbe, pontlevonás van. A nyulak komoly címeket is kapnak, ha sikeresek, hogyha egy nyúl a versenyen 3 versenyszámot is megnyer, akkor bajnok nyúlnak kezdik el nevezni. Ha 2 versenyen is bajnok, akkor nagy bajnok nyúl lesz, aztán szuperbajnok meg grand bajnok. Közben a versenyző nyuszi értéke ezzel arányosan növekszik. Hogy a mostanában divatos állatvédelmi mozgalmak ehhez mit szólnak, hogy ez jó a nyúlnak, vagy nem, vagy milyen egyáltalán, azt nem tudom, de az biztos, hogy egy érdekes hagyomány. Elefánt foci pedig Indiában van, bár ez korán sem annyira viszonylag nagyobb múltú hagyomány, mégis lehet fogadni a nyertes csapatra és a legjobb góllövőre pár helyen, nyilván ott, ahol a turisták megfordulnak, és az elefántot tényleg egész jól játszanak, mindegyikre ráterítenek egy-egy meszt, persze az ismert focisták nevével van Messi meg Ronaldo elefántban, és az idomárok instrukciói alapján lőnek kapura, saját szememmel láttam, hogy nem is rosszul egyébként, és nem csak véletlenszerűen elbotlanak a bőrgolyóban, hanem tényleg rúgják a kapu felé a labdát az elefántok. Persze azért néha cserélni kell a labdát. A turista paradicsomokban például Goa államban az elefánt foci után elefánt fürdetésen is részt vehetnek a turisták, úgyhogy elmondhatják magukról, hogy együtt pancsoltak Ronaldóval. Az idomított ormányosok a közeli patakban berogynak a vízbe, és várják, hogy megmossák őket külön szerszámmal, meg is lehet így dögönyözni, kefélgetni az elefántokat, akik élvezettel tűrik a gondoskodást. Tájföldön divatosabb malac verseny, a malacokra a számot festenek, ez alapján lehet fogadni. Nem túl bonyolult a verseny, mert az a sertés győz, amelyik először áthalad a célvonal felett. Nincs előfutó nyúl, mint az agárversenyeken, úgyhogy van olyan malac, amelyik lecövekel 5 méter után, és nem hajlandó tovább rohanni. A legprofi malacok viszont dupla moslékot is kapnak jó pár helyen. A verseny azért látványos, mert hogy meglehetősen hangos a verseny, ugyanis a malacok azért, amikor rohannak, akkor közben hangokat is kiadnak, és akkor azt gondolják a helybeliek, hogy ezt imádják a vendégek meg a turisták, de nem csak turista helyen láttam ilyet, hanem olyan helyen is, ahol egyébként általában hagyományos esetben túl sok turista nem fordul meg. A nagyon-nagyon durva, de sajnos még sok helyen mindig elterjedt olyan játék a kakasviadal, ami azt gondolom, hogy tényleg nem véletlenül tiltott a világ legtöbb helyén, ahol ez egyébként népszerű. Itt ugye az a lényeg, hogy nem csak úgy simán verekednek a kakasok, hanem sok helyen külön fém vágóeszköz szerelnek a sarkantyúkra, úgyhogy a vesztes kakas szinte biztosan elpusztul, emiatt borzalmas az egész, de olyan helyeken, ahol egyébként van, sokszor nem tesznek sarkantyút rá, olyankor azért túlélik a kakasok, és hogyha tízszer győz valamelyik, akkor kis aranyfityegőt kap a nyakába. De hát mondom, ez egy tiltott dolog, de azért dél-kelet-ázsiai országban bizony sokszor próbáltak turistaként is elvinni erre. Én ezt nem bírom, mert én szeretem az állatokat, úgyhogy nem voltam soha életemben, de elmesélték azok, akik voltak. Azt hiszem, hogy manapság azért kevésbé veszélyesek az állatokra nézve a különböző internetes játékok, úgyhogy szép lassan ezeket kiszorítják, de talán nem is baj, azt gondolom, bár hozzáteszem, azért a rákfutatás a Maldív-szigeteken az még megvan, legalábbis 4-5 évvel ezelőtt még láttam. Ez a történet, amit meséltem a fotós barátommal, ez még régebbi, de ez azt jelenti, hogy egy viszonylag folytonos hagyományról van szó, mert hogy több szállodában is megrendezik, meg olyan szigeten is, ami nem szálloda, ugye a Maldív-szigeteken egy sziget, egy szálloda lényegében, és vannak olyan szigetek, ahol pedig a helybeliek laknak, van bevásárló sziget, olyan sziget is van, ahol kis focipálya van, és olyan sziget is van, ahol elsősorban az oktatás folyik, tehát ilyen iskola sziget, és néhány házban laknak csak. Ha már az izgalmas versenyeknél tartunk, egy hagyományos koronavírusmentes évben sivatagi futóversenyt is rendeznek Jordániában embereknek bizony. 168 kilométer küzdelem a Vörös Homokban a tűző napon, és azért 168 kilométert kell megtenni a sivatagban, mert egykor a dezertáló légiósok is ennyit tettek meg embertelen körülmények között, amikor elszöktek a helyőrségükről. Legalábbis ezt mondták a helyi szervezők, és a futóknak egy szélcseket is vinniük kell, mert hogy nappal 37-40 fok a hőmérséklet, de este iszonyúan lehűl a levegő. Kell egy tükör, ahogy legyen a csomagban, hogy jelezhessen vele az, aki eltévedt, és mindenki kap még egy iránytűt, egy sípot, egy kést, hogy szükség esetén megvédje magát. Egy ezüst és egy aranyfóliát is visznek a versenyzők, amelyet lehet a hideg ellen is használni, de szükség esetén jelet is adhatnak, mert erősen visszaverik a fényt. Kötelező 10 darab biztosítótűt rakni a csomagba. Vagy az egyik ismerősöm, egy magyar fiú, aki elindult, tréfásan azt mondta, hogy azért, hogy ha valakinek leszakad a lábúja, akkor legyen mivel felcsatolni. Tehát persze nem ezért, arra nem jöttem rá, hogy minek kellenek a biztosítótűk, lehet, hogy a rajtszámot kell felcsatolni ezzel. Az éjszakai futáshoz fejlámpa kell, abba pedig pótizzó, ezeket is cipelni szükséges. Minden futó kap még 2 palack vizet és egy zacskó élelmet, ezeket azonban a francia szervezők leplombálják, és akkor lehet ezekhez hozzányúlni, hogyha valaki végveszélybe kerül, olyankor kiesik nyilván a versenyből, de ezeket elfogyaszthatja. Kötelező a méregszívópumpa, a skorpió csípése vagy a kígyó marása esetén, ezekkel kell ugyanis kiszívni a vért, ha még bírja az áldozat. Ez rám olyan hangzik, de szerencsére azért nem hallottam súlyos esetekről, és indulás előtt mindig ellenőrzik a nevezési díjakat a sivatagi futóversenynél itt Jordániában, és néhány 100 000 forintnyi összeget letétbe kell helyezni a szervezőknél, mert hogyha a versenyző feladja és nem teljesíti a távot, akkor elvész a pénze. Lényegében ez azért van, hogy nagyon-nagyon nagy tömegek ne induljanak el, mert sok ember úgy gondolja, hogy ez kőkemény próbatétel, jól hangzik, de hogyha mindenki feladja, akkor nagyon felhigul a mezőny, és a szervezőknek elég sok költséget jelentenek. Általában 200-300 fő indul a jordán sivatagi futóversenyen. Rengeteg a francia egyébként, de 60 olaszsal is találkoztam, amikor ott voltam a rajt helyszínén. Petra egy fantasztikus sziklaváros, innen indul a jordán sivatagi futóverseny, és valóban az utolsó keresztes lovak bemutatása óta rendkívül népszerű Petra. 2000 évvel ezelőtt a Nabateus törzs alapította, és a Szikrába olyan épületeket véstek, hogy a lélegzetünk is eláll. Egy hasadékon át kell futni, a világhírű kincstár épülete előtt jobbra el, aztán már jöhet is a 60 fokos emelkedő, és már egy kis könnyed szaladás van csak a tűéles köveken, úgyhogy utána szinte felüldülés elsüppedni a homokban. Petrát egy szűk hasadékon keresztül kell megközelíteni, úgyhogy a futók is itt futnak ki. Az út mindkét oldalán kőbevájt vízcsatornák húzódnak, és fantasztikus faragott szobrokat láthatunk. A sziklába vájt épületek közül van, amelyet egyiptomi hatásra obeliszkek díszítenek, és van olyan is, amely a görög templomokat idézi. A leggyönyörűbb az egykori kincstár épületének bejárata. Petrát, hogyha éppen nem futóversenyen vagyunk, egyébként gyalog meg tudjuk nézni, vagy kis lovaskocsin, esetleg lóháton, belépőjegy ellenében. Ezt lehetetlen megkerülni, mert hogy a sziklahasadékon át tudunk bejutni. Annak idején a Nabateus törzs tagjai iszonyatos munkával, a természet erőit is kihasználva vájták ki az épületeket. Aztán manapság turista paradicsom, ha éppen vannak turisták, ha éppen lehet ilyen sivatagi futóversenyt rendezni. És aztán mehetünk tovább a fantasztikus sivatagi versenyen, de hát én már azért annyira nem kísértem tovább a versenyzőket, terepjáróval próbálkoztunk a nyomukba eredni, de hát el is süllyedt a járgány, viszonyon eltévedtünk, és megálltunk egy gödörben, nem tudtuk kitolni az autót, már minden létező zsinort összekötött a sofőr, de a kerék csak kapart, egy óra múlva még mindig ástunk, úgyhogy elég komoly volt a szituáció, aztán végre egy terepjáros beduin észrevette a vészjelzésünket, és valahogy ki tudott szabadulni az autó az ő segítségével. Minden esetre az biztos, hogy nem csak a sivatagi futóverseny rejt izgalmakat, hanem az is, hogyha valaki autóból kíséri, mert újságíró. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy a karácsonyi bevásárlás kevésbé izgalmas, tartsák be a védőtávolságot, vigyázzanak magukra. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!